2026. június 2-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A Csíkszentmárton is Rádi Gáspár fiatalkora ellenére az itthonmaradást választotta, és vallja, sok munkával a szülőföldön is lehet boldogulni.
Nem mondom, nem fordult meg a fejembe a külföld. Én úgy vagyok vele, hogy meg kell próbálni azt is, tapasztalatot kell szerezni. Egyelőre nem szeretnék külföldre menni dolgozni, amíg itthon meg lehet tármálni a mindennapi kenyerünkhez valót.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A csikmenasági Borbé István kürtös kalácssal kezdte, már túl van csapatával két rekordkísérleten, és egyre bővül a vállalkozása. Vele készült interjúnk.
8 évvel indultunk a kürtös kalácssal, és második évet mondanám, amikor már kezdtünk a süteményekkel is próbálkozni.
Székelyszent Erzsébeten visszahonosították a szürke marhát, többek között erről is beszélgetünk Kincses Kálmán református lelkésszel, a szürke marha állomány tulajdonosával.
Magyarországon megpróbálták a kommunista időben kiírtani, itt nem csak megpróbálták, hanem teljes mértékben kipusztították ezt a nagyszerű fajt.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék. Választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz, babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőbe, sok sárba, sokat jártam hozzád, babám, hiába. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar, eles felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Srádi Gáspár vagyok, fiatal gazda, csíkszentmártoni lakos, zöldségtermesztő és palántatermesztő.
Gáspár, mióta foglalkozol ezzel?
5 éve foglalkozok zöldségtermesztéssel és palántatermesztéssel. Előre a család számára, megtetszett nekem ez a munka, hobbiként kezdtem el. És akkor utána kezdtük bővíteni, kezdtünk gondolkozni, hogy jó lenne piacra is tármálni egy keveset vásárlóknak, hogy minőségi zöldséget és palántot tudjunk a vásárlók asztalára kártyába helyezni.
Kitől láttad a palánta nevelést? Nagyszülőktől, szomszédtól, vagy esetleg az iskolában már annak idején valaki felhívta rá a figyelmedet?
Nagymamám is minden évben próbálkozott vele, csak ugye nem volt az a technológia, hogy minőségi palántot tudjon előállítani, tehát maguknak próbáltak paradicsom, paprikát, ezt-azt, uborka palántot csináltak. Az iskolában pedig volt egy tanárom, Táncos Vilmos tanár úr, aki ugyancsak így palánta neveléssel is, zöldségtermesztéssel is foglalkozott, most már nyugdíjas. Tele hallottam, érdeklődtem, kíváncsi voltam, utána olvastam, és akkor úgy voltam vele, hogy nincs vesztenivalóm, meg kell próbálni, és így jöttek kicsidenként a lépések.
Most két fóliátok is van itt a ház mellett, de gondolom, hogy a kezdetekkor ezek még nem léteztek.
A kezdetekben nem volt még semmi, az úgy kezdődött, hogy csináltunk deszkából két keretet, egy nájlontreja, abban volt az első évben a család számára a paradicsom palánta nevelés, elég jól sikerült abban az évben, nagyon sok paradicsom volt, csak akkor úgy voltam, hogy a zsebpénzemet félretettem, és még dolgoztam is mellé, és csináltunk egy fóliasátrat, és akkor ott kezdődött másik évben ma a palánta nevelés tavasszal.
Most jelenleg hány palántát nevelsz?
Hát a gazdámber nem mindig a számok embere, viszont sokszor elé kell venni a kockás vizet, egy számolgatni kell. Hát őszintén nem tudom, hogy mennyi palánta van. Vetésnél úgy számba tartom, csak ugye sok tényező miatt nem olyan a kelés volt, olyan fajtam, teszem fel, hogy elvettem egy X mennyiségű magot, és kikált belőle 20 darab, és akkor újra rendeltem a magot, újra vettem, de próbálom úgy minden évben kicsit növelni a mennyiséget, próbálunk egy kicsit mindenből többet csinálni.
De gondolom, hogy annyit, hogy azért nem maradjon itt raktáron, hanem tud eladni, körülbelül mekkora kereslet.
Igen, tehát az a lényeg, hogy nagyobb mennyiségben ne csináljunk, mert palánta is olyan, mint a virág is, hogy nem lehet raktározni, megvan egy 2-3 hét, max. Egy hónap az időintervallum, hogy el kell tudni adni. Próbáljuk azt így belőni. Nem mindig sikerül, van, amiből már kevesebb van, nem lesz elég, van, amiből több van. Próbálunk jegyzetet is csinálni, hogy jövőre másképp csináljuk, miből mennyit tegyünk.
Most hány fajta palántod van, vagy milyen palántaid vannak?
Van paprika féléből 4 fajta, kápia paprika, alma paprika, töltenivaló fehér paprika, vagy más néven tévé paprika, van csipős paprika is, akkor van paradicsomból 2 fajta, ami befőzni való paradicsom, akkor van étkezési paradicsomunk is, abból is 2 fajta, seri paradicsomból 3 fajta, fekete, sárga és piros, van uborka, vinette, cellár, karalábé, nagyjából ennyi.
Ebből a palánta mennyiségből mennyi marad meg? Mert én tudom, hogy paradicsomot is árulsz majd ott a nyáron, meg paprikát is, vinetát is. Magadnak mennyit tartasz meg? Mennyit ültesz ki?
Már úgy vagyok, hogy magamnak előre kicsit félre kell tegyem, mert vannak olyan fajták, amit nagyon keresnek az emberek. Paradicsomból 200-300 tövet szeretnék az idén ültetni. Paprikából kicsit kevesebbet, azt nem szoktunk eladásra termelni, azt inkább a családnak. Nincs akkora háj még, hogy paprikát is termeljünk. Az uborka az a növény, amit még nagyon szeressük. Fogyasztani is, termelni is. Sikerült egy jó bevált fajtát szerezni egyik ismerőstől. Hát az uborkából is egy olyan 200-250 tövet szeretnék ültetni az idén.
A betegségekkel, a kártevőkkel meg kell küzdeni? Vagy ha mindent időben csinálsz, akkor lehet, hogy tudod mérsékelni ezt a támadást?
Próbáljuk a kártevőket, a betegségeket egészen kezdetektől visszaszorítani, tehát a talajra odafigyelni, hogy legyen talajegészség. Trágyazzuk a földet, nekünk az a célunk, hogy minőségi terméket állítsunk elő, ezért minél kevesebb vegyszert használunk. Műtrágyát nem is szoktam használni a fóliasátrakba, csak érett tehéntrágyát. Nyáron szoktunk használni kékköves permetezést, mikor a helyzet úgy adja, hogy igényli a növény, de úgy vagyok vele, hogy minél kevesebbet adjunk neki. Hogyha megvan adva a megfelelő mennyiségű tápanyag a növénynek, fény, víz, akkor egészségesen tud fejlődni, és annál kevesebb a betegség.
Hibrid magokat használsz?
Vannak régi őshonos fajtáink is, paradicsomból inkább, amiket szeretnénk fenntartani, hogy megmaradjanak az utókornak is. Viszont a zuborka és a paprikafélék azok inkább hibrid magok, F1-es magok, amikből nem nagyon éri meg magot fogni, mert az F1-es mag már a másik évben már nem úgy teljesít. termés átlagba se, és a betegségek is jobban fogják.
A pályázási lehetőségeket kihasználod? Egyáltalán van ilyen irányú támogatási lehetőség?
Vannak támogatási lehetőségek, csak nagyobb szintű termelőknek. Van a paradicsom program, amiről hallottam, akkor van fokhagymára is, ha jól tudom. Na de mi ezeket még nem tudjuk kihasználni, mert nem akkora termelési kapacitás. Ott meg van szabva, hogy mennyit kell termeljél, nem nagy a termelési mennyiség, viszont a négyzetméterben nem férünk bele.
Piacra kell járni a palántákkal, vagy most már ismernek és megveszik itthonról?
Hál' Istennek itthonról nagyon sokat elvisznek a vásárlók. Minden évben van új vásárló is, aki meghallja szomszédtól, baráttól. Próbáljuk itthonról értékesíteni inkább, mert egyedül csinálom, a szüleim is besegítenek, mikor az idejük engedi, de ez az én feladatom, az én tevékenységem. És a piacozáshoz azért kell két ember legalább, aki itthon is rendezi, öntözi a palántokot, odafigyel rájuk, és a másik az kell áruljon. A palántanapra szoktunk Csíkszentmartonba járni, minden évben, hál' Istennek megszervezik.
Te miben kapcsolódsz ki? Mert itt a palántáknál el lehet molyolni egész nap, és még nyugtatja is az embernek az idegeit ez a környezet, amellett, hogy hasznos munkát végzel. Neked hobbid vannak, vagy ez a munka a hobbid is?
Nekem elsősorban munkám a hobbim. Sokszor van, hogy az ember elfáradt, de nekem ez kikapcsolódás is. Tehát mikor egész napi nyüzsgés mozgás után bejövök a fóliába, vagy napközben is hátrajövök, öntözök, kikapcsolódik az ember, és főleg mikor lássa, hogy egy magból milyen termés tud lenni, vagy milyen palanta lesz, az úgy megnyugtassa az embernek a szívét, lelkét, hogy jó az, amit csinál, és ezt kell csinálni tovább.
Kár, hogy a hallgatók nem látják a szemedet, hát úgy beszélsz ezekről a palántokról, mintha a gyerekeid lennének, és meg is értelek. Ezt ilyen nagy szeretettel, ilyen nagy lelkesedéssel meddig lehet csinálni? Főleg úgy, hogy mindent önerőből kell biztosítani, és meg kell keresni az eladási lehetőséget, meg sok minden a te fejeden kell megforduljon. Gondolkodtál-e ezen, hogy mondjuk 10-20 év múlva is, ha beszélgetek veled, akkor itt a fóliába tesszük?
Ez jó kérdés. Én nem szeretem könnyen feladni a dolgokat, az álmaimat. Én úgy vagyok vele, hogy mindig lesz olyan vásárlói közeg, aki otthon meg fogja termelni magának a család szükségletére a zöldséget, ezért a palántot is remélem, hogy minden évben meg fogják vásárolni. Nem tudom, mit mondjak, mindig voltak nehézségek, minden évben van valami más nehézség, van, ami könnyebb, mert már megtapasztaltuk, de én szeretném csinálni, amíg az időm s az erőm engedi.
20 évesen az embernek a barátait meg lehet győzni, hogy ez egy jó irány. A haveri köröd jön ide, nézi, mit csinálsz, alkalomatán segít-e a munkálatokba, vagy azt mondod, hogy azért szereted te kézbe tartani a dolgokat, és bárkit nem engedsz közel a palántokhoz.
Szeretem kézbe tartani a dolgokat, inkább én szeretem csinálni, mert vannak olyan munkafázisok, hogy nagy odafigyelést és szakértelmet igényel. Tehát nem mindegy, hogy mit mikor csinálunk, mikor öntözünk, mikor szellőztetünk, mikor takarjuk be a palántokot, mikor takarjuk ki reggel, mert itt a fóliában nagyon hamar felmegy a hőmérséklet, nagyon oda kell figyelni a páratartalomra is, szeretem kézbe tartani a dolgokat. Nem mindenki szereti a mai világban ezt a mezőgazdaságot, vannak, akik tovább viszik, vannak, akik azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem gürcölök, nem hajtok rektől estig, hanem inkább úgymond könnyebb életmódot választom. De vannak ügyes fiatalok itt a faluban is, sokan gazdálkodnak. Hogyha alkalomattal segítségre szorulok, akkor van kihez fordulni.
Akkor gondolom, hogy a te fejedben nem fordult meg, hogy külföldön próbálj szerencsét.
Nem mondom, nem fordult meg a fejembe a külföld. Én úgy vagyok vele, hogy meg kell próbálni azt is, belé kell látni, tapasztalatot kell szerezni, az életbe egy leckét is ad, hogy mit, hogyan csináljál, hogy értékeld önmagadat és az élethez való viszonyulásodat. Egyelőre nem szeretnék külföldre menni dolgozni, amíg itthon meg lehet termelni a mindennapi kenyerünkhez valót.
Elhangzott interjúnk Srádi Gáspár fiatal csíkszentmártoni palánta és zöldségtermesztővel készült. Itthon is meg lehet élni, ha szívvel lélekkel állunk a vállalkozás mellé. A szürke marha egy hálás fajta, egyre több helyen próbálják visszahonosítani. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szávai Ibolya énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha mézet kell kimérni kanállal, előbb olajozzuk be a kanalat. Garantáltan lecsusszan róla a méz. A citromhéját ne dobjuk ki, mély hűtőbe tesszük, és fagyottan könnyen reszelhető. A hússzeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele. Az örölt piros paprika úgy őrzi meg színét és illatát, ha néhány egész babérlevelet teszünk a tartójába.
Szép tábla búza, közepében két szál majoránna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál majoránna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál majoránna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgőnyárfa. Rezgőnyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől. Rezgőnyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől. Én is válok a régi szeretőmtől.
Borbé István vagyok, a Borbé kürtös kalács tulajdonos, a Csíkmenaság.
Mindig úgy emlegetik önöket, hogy a menasági kürtös kalácsos, de hát azóta már kinőtték magukat, tehát nem csak a kürtös kalács a védjegyük, hanem minden egyéb is.
Hát igen, hál' Istennek a kürtös kalácssal indultunk, és úgy gondolom a piac igényelte, hogy több termékkel álljunk elő, és így bővült a terméklistánk, és most már büszkén mondhatjuk, hogy már 10-15 termékkel vagyunk a piacon.
Hány éve indultak?
8 évvel indultunk a kürtös kalácssal, és második évet mondanám, amikor már kezdtünk a süteményekkel is próbálkozni. Igazából úgy mondanám, hogy két dologért kezdtünk a süteményeknek, meg voltak az embereink, és hogy tudjunk úgymond teljes munkaidőt biztosítani, ezért volt tovább a bővülésre. Néztük a piacon, mire volna igénye, és sütemények felé próbáltunk próbálkozni.
Ma könnyebb, vagy 8 évvel ezelőtt volt könnyebb, amikor indultak? Vagy mindig nehéz valamilyen szempontból?
Hát én úgy gondolom, hogy könnyebben el tudjuk adni a termékeinket, mivel hogy ismerik és szeretik.
A nyersanyagot beszerezni könnyű, hogy jó minőségű alapanyagból dolgozzanak?
Hát az évek során kialakult egy kör, ahonnan vásároljuk, megpróbálunk a helyből dolgozni, és igen, könnyű beszerezni most már az alapanyagot.
Amikor ilyen válságokról hallanak, hogy üzemanyagválság, meg gazdasági válság, nagyon összeszorul a gyomrunk, hogy vajon mi lesz velünk, vagy ami bejáratot és úgy, ahogy működik, az valamilyen szinten fog továbbra is.
Igazából minden nap mondhatjuk ebbe a nehéz válságos időben szorongással, és hogy hogyan tovább, és hogy lesz a holnap. De mindig azt mondom, hogy Jóisten segedelmével mindig egy új nappal erőt kapunk, és mindig tudunk dolgozni, és van igény rá.
Munkaerő hiánnyal küszködnek a cégnél? Kell cserélni az alkalmazottakat?
Cserélni nem igazán kell, van egy arab emberünk, de mindig azért van, aki kifárad, vagy jobbat talál, de mindig a Jóisten rendel helyettük mást, és van munkaerőnk.
Sok embernek adnak munkát?
8 alkalmazottunk van, állandós alkalmazottak, és mindig van munka. Még nem volt olyan, hogy nem lett volna a dolguk.
Helybeliek, vagy innen a környékről?
Községből vannak.
A 2025-ös Szentgyörgy napon egy rekordot állítottak fel, megsütöttek egy rekordméretű kürtös kalácsot. A rekord az idén is folytatódott 2026-ban, de már 2 rekordot is felállítottak. Miért van erre szükség, vagy mit akartak ezzel bizonyítani?
Egy közös megálmodás volt a helyi önkormányzattal. Úgy láttuk, hogy sikerünk volt, és azért próbáltunk még egy újabb rekordot. A csíkmenasági levest, a séberi levest szerettük volna népszerűsíteni. Ezzel meghívtuk a magyar rekordokat, 2 ünnep csináltunk ebből, és az egyik nap, a szombati nap volt a séberi levesünk és a töltött káposztánk, az volt a legnagyobb székelyebéd, és vasárnap volt a kürtös karácsa. Tavaly itt picit megpróbáltuk úgymond megtuningolni, ami 23,5 méter volt.
A tavalyihoz képest mennyivel kellett megtoldani ezt a kürtös kalácsot?
1 méter és 30 centivel kellett úgymond a saját rekordunkat még egyszer megdöntenünk.
Mi a kihívás egy-egy ilyen nagy kürtös kalács sütésénél, hogy mindenhol egyformán süljön? Mert mi azt látjuk, hogy úgy sül, mintha a kicsi sülne, de bizonyára ennek azért megvannak a fogásai, hogy nem akármikor és nem akárhogyan kell ezt csinálni.
Hát én úgy mondanám, hogy ez a 8 éves munkánknak a tapasztalata vagy a visszaigazolása a jó csapatnak köszönhetően, és persze most a Szentgyörgy napokon még volt egy nehéz kihívásunk, úgy mondanám, hogy rossz időjárás, egy nagyon nagy vihar, és annak ellenére is büszkén mondhatom, hogy nagyon jó sikerült, és meg tudtuk csinálni a magyar rekordot.
Hányan kellett ezt sütögessék?
10 voltunk az egész kürtös kalácsnak az előállítására, feleségem tekerte fel a fára, én voltam a kormányzó, és a többi munkásaink, mindenki kézzel dolgoztunk, és így tudtuk megcsinálni ezt a rekordot.
Arról van valami adata, hogy hány szájat töltöttek meg ezzel a kürtös kalácssal? Hányan ettek belőle? Mondjuk nem jó lakásig bizonyára, de akik megkóstolták.
Nagyon nehéz így megállapítani, hogy hány személy. Sosem elég. Mindig azt gondolom, hogy mi lesz ebből a nagy kürtös kalácsa, hogy lesz az elfogyasztása, de utána is a víz hangokból hallatszik, hogy én sem kaptam, úgyhogy most is voltak egy ilyen 400-an, és pikpakkal a távot vagyva.
Akkor jövőben lesz egy újabb rekord?
Nem szeretném szerintem, hogyha nem lesz, aki más túl csinálja, akkor így megmaradnánk most egyelőre a 20-hány méterrel, és akkor tovább, hogyha úgymond, ha más rekord lesz, akkor megpróbáljuk mi is bővíteni.
Egy-egy ilyen siker viszi a többi terméket is? Mert akkor azt mondják, hogy ez is a Borbély-pékségben készült, meg az is ott készült.
Hát ez nagyon jó kérdés, ugye minden nap járok a boltokba, vagy akár a városba is, és mondhatnám azt, hogy nagyon gyakran állítnak és gratulálnak, és mondanám, hogy büszkén mondják, hogy fogyasszák a termékeiket, és hogy milyen jó. Úgyhogy én azt mondom, egy visszaigazolás és egy ismertetés a többi termékeinket is, hogy mit csináljuk, és úgy mondanám, hogy büszkék, hogy mit csináljuk a rekordkültes karácsot.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy a szívvel lélekkel kell csinálni a nap 24 órájában?
Mindjárt a 24 óra nem elég, nagyon nagy lelkesedéssel csináljuk, és nagyon nagy energiát, ugye ennek a nehéz időknek is köszönhetően nagyon nehéz, de próbálunk lélekkel ott lenni és csinálni a dolgunkat.
A gyerekek is nőnek, ahogy öregszik a vállalkozás. Ők mennyire látnak fantáziát ebben? Sertepertének ott a laborban, mennek a vásárokra, mennek az ilyen rendezvényekre.
A fiam, ő már 9-es, én azt mondanám, hogy megpróbált teljes válszélességgel ott lenni. Újra lássuk, hogy most kezd különbséget tenni, vagy viszonyítási alapot az iskola és a munka között. Én azt mondom, hogy most próbált dönteni, de úgy látom, hogy mióta bekerült a városba iskolába, egyre jobban próbál mellénk állni. És a kislányunk, ő, ugye ő 7-es, ő nagyon-nagyon szívesen ott van az anyja mellett, próbálkozik, és fejlődik. Úgy látom, hogy minden nap tere energiával ő is, és próbálják csinálni, úgyhogy reméljük, hogy ezt akarják továbbvinni.
Borbé István csíkmenasági vállalkozót kérdeztük az elmúlt 6,5 percben. A mikrofont most Csiszer Anna veszi át.
Kincses Kálmán vagyok, a Székely Szent Erzsébeti Református gyülekezet lelkipásztora. 22. éve vagyok itt ennek a gyülekezetnek tagja és lelkipásztora. 2004. szeptember 1-től jöttem Székely Szent Erzsébetre, és azóta is 22 év alatt mindig találunk olyan alkalmakat, lehetőségeket, amelyek értelmessé teszik az itt ételt és az itt maradást.
Egy nagyon jó hely lehet ez a Székely Szent Erzsébet, hogyha ennyi ideig meg lehet maradni, és jó az összhang a lelkész meg a hívek között.
Az rögtön feltűnt, amikor ide kerültem, és megnéztem az elődeimnek az itt történő szolgálatának az idejét, hogy azért soha nem volt Székely Szent Erzsébet egy ugródeszka, ahol egy pillanatra állomásoztak volna, és azt nézték volna, hogy hová lehet, merre lehet tájékozódni innen, hanem valóban úgy tűnik, hogy Székely Szent Erzsébet egy olyan lelki közösséget tud megélni, amelynek kötelékében, közösségében jó szolgálni, és az ember itt otthonra talál.
A szolgálat mellett még nagyon sok mindennel van ideje foglalkozni a tiszteletes úrnak. Lovastúrákon vesz részt, közben szürkemarhát tenyészt. Honnan ez az érdeklődés?
Ennek azt gondolom csak akkor van értelme, hogyha ezt is szolgálatként fogjuk fel. A lovas útjaimat mindig zarándoklatképpen élem meg, és az teljesen más, mint egy csillagtúra, vagy bármilyen más formája a lovval való elindulásnak, mert egy zarándoklatot az imádság határoz meg. Mindig nagyon mély történelmi kötődései vannak egy útunkra való ráállásnak, és ebben azért szeretnénk valóban szolgálatot vinni. Most például tegnap értem haza, valahonnan a lengyel-szlovák határól, hiszen mi idén húsvétkor indultunk el a harmadik olyan lovas zarándoklatra, amely által a történelmi Magyarország határvidékét járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy imádsággal járjuk körbe a régi ország határát, és fölkeressük a Kárpát-medencében velünk együtt élő népeket, hiszen ezeket a peremvidékeken már alig találkozunk magyarokkal. De fölkeressük azokat a velünk élő népeket, akikhez elpróbáljuk vinni a magyar ember lelkének azt a késztetését, hogy mi tudunk és szeretnénk szeretetben, békességben és egy akarással együtt élni. Mert a Teremtő egy olyan csodálatos helyre helyezett bennünket, ez a Kárpát-medence, amit meggyőződéssel vallok, hogy jó kedvében teremtette az Isten, és a világ legszebb helyének tartom. Tehát amikor az ember a Kárpátok gerincén járja körbe ezt a csodálatos hazát, gyakorlatilag tele van a lelke gyönyörűséggel, a látványtól. Egy csodálatos élettér ez a Kárpát-medence, és olyan jó volna, hogyha a benne élő népek tudnának békességben, szeretetben együtt élni. Más lenne ez a haza, más lenne a lelkülete, a hangulata, és gyakorlatilag azt a feladatot is sokkal nemesebben tudnánk megélni, amit a Teremtő ránk bízott, hogy vigyázzunk magára a földre.
Mekkora szervező munkát igényel egy-egy ilyen túra?
Benne van az emberi oldala természetesen, mert akár útvonalak lefektetése, a lószállítózás kérdése, mert egy-egy határhoz ki kell szállítanunk a lovakat, például az elindulásnál a szerb-horvát határra, Újlakra mentünk le Mohácsról a lovainkkal, és onnan indítottuk el a határkerülést, az éppen Kapisztrán Szent Jánosnak a nyughelye, és nem véletlen, hogy ehhez időzítettük. A kapisztráni sorsvállalás, áldozatvállalás az nagyban hozzá járult a nándorfehérvári diadalhoz, tehát semmiképpen egy tragikus vesztes csatának az állapotából, hangulatából, helyszínéről akartunk indulni. Ez egy kiindulási pont volt a Mohács 500 kapcsán. De onnan szeretnénk indulni, ahol megcsillan a történelemben annak a diadalnak a fénye, ami gyakorlatilag mind a mai napig elkísér, hiszen a déli harangszó szerte a világban ezt a diadalt hirdeti, és szívünkben hittel és elszántsággal mi ezt az érzést akarjuk körbevinni. Útközben a legbiztosabb segítőnk maga a gondviselő, hiszen egy ilyen úton, amikor az ember kiteszi magát, akár az elemeknek, akár az emberek befogadó készségének, az ember sűrítve tapasztalja a gondviselésnek a jelen valóságát, csodáit, és gyakorlatilag csak a megtapasztalt csodálatos történetekből, a gondviselés megnyilatkozásaiból egy külön könyvet tudnék írni, és ezt teszi nagyon szépé az utunkat.
Kikkel megy erre a túrára?
Nekem van egy kiváló barátom, akivel 2006-ban találkoztam. Ez volt az első határkerülés. Ördög András a neve, ő egy magyarországi barátom, egy lótenyésztő. Az ő által kitenyésztett Kunfakó nevű lóval, ami tavaly óta hivatalosan bejegyzett fajta lett Magyarországon. Mi vele kelünk általában útra, hosszabb utakra, egy kiváló utitárs, akinek rendkívül komoly szellemi tartalékai vannak, akitől mindig lehet tanulni. Egy csodálatos életbölcselettel szemléli ezt a világot. Én nagyon sokat tanultam Andrástól, és én büszkén vállalom, hogy én vagyok az a lelkész, aki előszeretettel az ördöggel cimborál, mert Ördög Andrással érdemes cimbora lenni.
Ilyenkor az evés, szállás, meg a tisztálkodás, ezt hogy lehet megoldani?
Hát semmiképp nem érdemes luxus kirándulásra gondolni, mert azért eléggé ki vagyunk téve. Különösen ahonnan én most haza röppentem, az északi Kárpátokban vagyunk, ahol gyakorlatilag még településsel is ritkán találkozik az ember, ahol bizony meg kell küzdeni olyan nehézségekkel, mégiscsak még nem tartunk a nyárban. És fönt északon, a Kárpátokban azért most például fagyos szenteket fogtuk ki, arra mindig fogok emlékezni, mert én voltam már mínusz 20 fokban, úgyhogy fáztam, de ezt a típusú fázást még soha nem éltem át, és ennél cudarabb érzést nem tapasztaltam, amikor végig a hegygerincen, a Fehér Kárpátok vonalán, esőben, szélben, ködben kellett a napot eltölteni, gyakorlatilag egy háromnapos fagyos szenteket háromnapos ázással töltöttük el. Az tényleg nem egy jutalom kirándulással mérhető, de pontosan ezekben a helyzetekben mutatkozik meg. Egyrészt a gondviselő jelenléte, hogy amikor már úgy érezzük, hogy ebből nehezen jövünk ki, akkor megcsillantja mindig a reménységet, és az angyalok dolgoznak, de ezek az angyalok emberbőrben közelítenek, emberarccal szólítanak meg, és csodálatos tapasztalásaink vannak, hogy miképpen tudnak az emberek jóságot mutatni felénk, az egy nagyszerű élmény és nagyszerű érzés. A másik pedig, ami az ember lelkében ugye úgy földereng, az a múlthoz való viszony. Akkor, amikor a legcudarabbul éreztük magunkat, jó nem arra gondolni, hogy itthon, ha felhúzom a termosztátot, mennyivel jobb és kellemesebb lehet. Nem arra gondolunk, hogy itthon a vetett paplanyos ágyban milyen jól lehetne kényelmesen aludni, hanem arra gondolunk, hogy azért nem is olyan régen magyar katonák gyakorlatilag a fronton ugyanezt az érzést elhordozták, és nekik még reményük sem volt arról, hogy most esetleg találkoznak valakivel, és befogadják, és megmelegedhetnek, még lőttek is rájuk, tehát egy morzsányi tapasztalás abból, hogy milyen volt a történelemben az a cudar időszak, amikor tényleg óriási áldozatot kellett hozni a nemzetnek, a magyar katonáknak, és csak bepillantást nyertük. Ez még nem az, amit ők megéltek, ez csak bepillantás volt.
Csodabogaraknak tűnnek, ahogy itt végig lovagolnak a Kárpát-medencén?
Érdekes, mert tapasztalásaink szerint lehet egy pici különbséget tenni a különböző nemzeteknek a hozzánk való viszonyulását. A horvátok azok rajongtak értünk, tehát a horvátok azok ámultak, és ott volt a legtöbb olyan emberi tapasztalásunk, ahol szólítottak, meg állítottak, meg hívtak be, lovainkat próbálták kényeztetni. A szlovákok visszafogottabbak amúgy, és abban is mérhető a hozzánk vagy lovainkhoz való viszony, hogy például, amikor főutakra kényszerülünk, ki hogyan viszonyul a maga autójával. Ahol nincs semmilyen szintű lovas kultúra, ott úgy döngetnek el mellettünk, mint hogyha biciklis mellett mennének el. Ez egy nagyon veszélyes műfaj, mert azért a ló egy menekülő állat. Ő meg tud rebbenni egy váratlan esemény láttán, és ott van a baleset veszélye is. A szlovákok viszont sokkal inkább előzékenyek, lassítnak, hol van lovas kultúrához való viszonyuk, közeledésük. Egyikről se lehet azt mondani, hogy lovas nemzet, de mégis a szlovákoknál több a lovas, több a ló. Horvátországban 2 hétig lovagoltunk, egy lovat, egy tehenet nem láttunk. Úgyhogy van egyfajta ilyen elszakadás, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy mindenki ránk csodálkozik valamilyen szinten, de nem egyforma a csodálkozás.
Kárpátalján is végig tudtak lovagolni?
Nem, Kárpátaljára nem mi megyünk, oda azok a barátaink kelnek útra, akik 2020-ban is, kárpátaljai magyar család, egy rendkívül aranyos, szeretetre méltó, áldozatkész család ők, és ők fogják ezt a szakaszt megtenni.
Ilyenkor, amikor lovas túrán van, mi van a szolgálattal, az itthonival? Ki hirdeti az Isten igét, ki van a szürke marhákkal?
A szürkék azok úgy vannak, hogy a legtöbbet a Jóisten vigyázza őket, mert gyakorlatilag, ahogy a fű kiserken, és egészen késő őszig csak a vízről kell gondoskodni, meg rápillantani néha a villanypásztorra, hogy minden rendben van-e. Ez a legkevesebb gond, amit itthon hagytam. A gyülekezet élete az már egy sokkal nehezebb tétel, de hála a Jóistennek, ugye a feletteseim megértették a mi szándékunkat, hogy ebben is egy szolgálatot próbálunk végezni, ami nem csak a saját nemzetünk, hanem a más nemzetekkel való együttélésnek imádságban hordozott feladat a szolgálata, amit bevállaltunk. És ezt örömmel tapasztalom, hogy úgy a feletteseim megértették, mint maga a gyülekezet is megértette, és van egy nagyszerű segédlelkész itt az Egyház megyében, Pál Zalán, aki ráadásul egyik lából Szent Erzsébeti is, úgyhogy ő végzi szolgálatokat.
Miért lettek szürke marhák? Ez is magyar azért?
Természetesen, ezt is szolgálatként éltem meg, ugyanis itt a magyar szürke egy őshonos fajta volt. Ahogy Magyarországon megpróbálták a kommunista időben kiírtani, itt nem csak megpróbálták, hanem teljes mértékben kipusztították ezt a nagyszerű fajt. Gondoljunk bele, hogyha az emberiség meg tud siratni mondjuk egy rovarfajtát, ami kipusztul, akkor ezt a gyönyörű, impozáns, egyedi és egyáltalán nem jelentéktelen fajtát kár volna veszni, hagyni. Magyarországon volt egy Bodó Imre nevezetű professzor, nyugodjék békében, az ő nevéhez köthető a szürke marha megmentése. Mi gyakorlatilag 2007 és 2008-ban kezdtük, akkor még nagyon kevés szürke volt Erdélyben, de én 3 borjúval kezdtem, és csak azért valóban, mert az volt a vágyam, hogy visszahozni ide az erdélyi hajlott hátú dombok közé ezt a rendkívül fontos, történelemben nagyon nagy szerepet betöltő fajta. Tehát ezért gondoljunk bele, hogy Magyarország gazdagsága 1600-1700-as évekre gondolunk, egyrészt erre épült. Tehát akkor, amikor Nyugat-Európában nagy éhínség van, tízezresével hajtják föl a szürke marhát, és gyakorlatilag, amikor a magyar szürke megjelenik mondjuk Németországban, Nürnbergben, teljes piacot leállítják, csak a szürke mehet. Ő egy értékes tulajdonságot képviselt a magyarság életében. Bár most teljesen mások az ambíciók, meg itt vannak a divatmarhák, amelyek sokkal nagyobb intenzitással tudnak eredményt felmutatni húshozamban, tejhozamban. Ezek tekintetében, vagy összevetésében alul marad a magyar szürke, na de akkor is én azt mondom, hogy a magyar szürke az nem versenyképes, hanem életképes. Nagyon sok vihart kibírt a történelem során, és a magyar szürke az most is adja önmagát, és akkor, amikor te mondjuk élelmet teszel az asztalra, akkor nem mindegy, hogy milyen élelem határozza meg az életed. És ez a magyar szürke, amelyik tényleg csak azt kap, amit legel, és télen csak amit szárítottunk, száraz takarmány, semmi kiegészítő, ennél egészségesebbet nem tudok elképzelni. Na most mai világban az is egy szolgálat, hogyha valakinek adsz egy terméket, akkor arról azt tudod mondani, hogy ez nem tudom mivel dúsított, nem szójával, és gyakorlatilag minden kimikálitól mentes élelmet adsz oda, amit teljes felelősséget tudatában mersz odaadni, hogy ezt megeheted, mert ebben egészség van.
Ezt a szolgálatot meddig lehet végezni?
Nem tudom még, ez nem is gondolkod. Egyelőre tart a lelkesedés, ami nem jelenti azt, hogy nem voltak nehézségek, nincsenek nehézségek. Azért érdemes mindig olyan sokrétű, vagy sok oldalú felépítését adni az életnek, mert hogyha bármelyik oldal szenved, akkor egy másik oldal tud kárpótolni, tud lelkesíteni, és ez így szép.
Kincses Kálmán, Székely-Szent Erzsébeti református lelkésszel, szürke marha tenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Veres Árpád énekel.
Érik a ropogós cseresznye, viszek a babámnak belőle, viszek a babámnak csuhaj belőle, a beteg gyógyuljon meg tőle. Viszek a babámnak csuhaj belőle, a beteg gyógyuljon meg tőle. Elvágtam az ujjam, de nem fáj, fügefa levelet tettem rám, fügefa levele reggel harmatos, kicsi a szeretőm, de csinos. Fügefa levele reggel harmatos, kicsi a szeretőm, de csinos. Fügefa levele reggel harmatos, kicsi a szeretőm, de csinos.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Oh,
Szőlősi Erzsébetet hallgattuk, Jövök Edenit a gazdaéletben, többek között Fülöp Zoltán istvánházi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyószárhegyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Székelymuzsnáról hallhatnak.
Kimentem a sejem rétre kaszálni, de nem tudtam én a rendet kivágni, mert nem láttam a sok sárga virágtól. Régi babám, most búcsúzzunk egymástól. Kihajtom a virág ekről a hétre, leterítem a sumámot mellé.
Szakács Ignácot hallgattuk, kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a Jövő Kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel, majd a Vadrózsa Népi Együttes kalotaszegi legényesével búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Senkinek a szavára.